kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Életünk nagy részét közösségben éljük. Társas képességeink a legfontosabb tulajdonságaink közé tartoznak, amelyeket nagyon régről hozunk, hiszen őseink is társas lények voltak. A csoportos lét védelmet, jobb körülményeket, biztonságosabb utódlást jelentett. De a társas lét nagyfokú alkalmazkodást is követel. A kommunikáció, az elköteleződés, a konfliktuskezelés csak néhány jól ismert, állandó kihívást jelentő nélkülözhetetlen készségünk. Ugyanakkor mindenkinek szüksége van megértésre, szeretetre, elfogadásra, vagyis közösségre. Az utóbbi évtizedek minden kutatása azt támasztja alá, amihez persze nem is szükséges mélyebb vizsgálódás, hogy jelenkori társadalmunkban együtt, egymás között egyre magányosabbak vagyunk. Az emberiség társadalommá szerveződése a történelem során létrejövő különböző társadalmi berendezkedések a mostani témánk. A beszélgető társak Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Induljunk attól a nagyon egyszerűnek hangzó, ám de korántsem könnyű kérdéstől, hogy mit is jelent valójában a közösség és a közösségi élmény, hogy miért fontos az, hogy az ember önmagára, mint társas lényre gondoljon, és törekedjen a közösségi gondolkodásra úgy családi, mint nagyobb társadalmi méretekben. Miért fontos?
Hát igen, én rögtön egy pszichológiai alapvetéssel kezdeném, hogy egy gyerek az nem éli meg önmagát nagyon sokáig, egyednek, és az én képe, tehát az, hogy én ki vagyok, az sokkal később alakul ki. Meg kell tanítani, hogy kicsoda ő, először egy-egy szám harmadik szemérbe is beszélhet magáról, ez nem törvényszerű, de gyakran van így, hogy ő, a Bence ilyen, a Bence olyan, és akkor ki vagy te, akkor az egy hosszú idő, mire ő azt ki fogja mondani, hogy én. Tehát ez arra is utal, hogy az emberi tudatosságnak ez az öntudata, ami ennyire elszigetelten, egyéni ségként és egyénként tapasztalja magát, az egy pszichológiai folyamatnak a végereménye, és egy szocializáció is. Lehet, hogy azért, mert én egypetélyű ikernek születtem, nekem nagyon későn alakult ki ez a tudatosság, hogy én nem az ikertestvéremmel vagyok például egy közösségi ember, és nagyon sokáig beszélettem, és beszélek gyakran többes szám első szemébe, hogy mi, mert gyerekkori emlékeink például nagyon közösek. És hogy egy ilyen kollektív tudatosságban megélnie magát egy embernek, az én innen indulnék, hogy nem feltétlenül káros, hanem hasznos, illetve talán az egészséges személyiségfejlődésnek egy olyan része, hogy jössz egy kollektívából, arról leválsz, kialakulsz, mint egyén, egyéniség, inkább a megkülönböztetés alapján gondolkozol magadra, de ha megragadsz ebbe az állapotba, és nem térsz vissza a közösségi gondolkodáshoz, akkor gyakorlatilag infantilis maradtál. Majdnem olyan, mint hogyha az individualizmus az egy idiotizmust is jelentene, és az idióta az csak annyit jelent eredetileg, hogy az, aki csak önmagára gondol. De nem, nyilván nem az ikrek példája a mérvadó, inkább ez csak azért hozom példának, hogy maga a közösségi gondolkodás, és az a fajta felfogás, hogy én lehetek másokkal annyira közel, hogy szinte ez már egy ilyen hasznos társulás, egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, az nem feltétlenül gátja az önmegvalósításnak, mert ma úgy van valahogy ez beállítva, hogy ahhoz, hogy te megvalósítsd önmagad, ahhoz neked mindenáron le kell szakadnod a közösségről, önmagadat, önmagad által és önmagadban kell megtalálnod, hogy ki vagy te, és akkor mindenki más, aki nem te vagy, az valahol ennek a korlátja, vagy határa, vagy gátja.
Igen, én is legelőször ez a kérdéshez kapcsolódnék, hogy miért beszélgetünk erről, miért érdemes erről a közösségi létben levésről mondjuk beszélgetni. Valóban az ember egy közösségi lény, és a közösségeinkben rengeteg erőforrás van, rengeteget lehet töltődni, nagyon igényünk is van kapcsolódni ide. Másrészt pedig azért is érdemes ilyen irányba is kiterjeszteni a gondolkodásunkat, mert hogy ma ugye szoktuk mondani, hogy egy ilyen individualizált világban élünk, és ennek egy olyan lecsapódása is van, hogy ha az embereknek valamilyen mondjuk pszichés problémája van, akkor általában ezt úgy szoktuk tálalni, akkor ő vele valami baj van, hogy ő neki valami baja van. De nagyon-nagyon sok esetben nem erről van szó, hanem nagyon sok esetben valami külső dolognak a kivetülése, az annak kapcsán megélt tünete az ő baja. Például egy családrendszerben, ha bepisil a gyerek, akkor az egy szorongásos tünet, amit vagy a családban megélt, vagy esetleg valamilyen intézményben, mondjuk óvodában vagy iskolában megélt szorongás, mondjuk, hogy kiviselkedése idézőjelbe. Tehát, hogy a közösségeink azok nagyon sokszor magyarázó erővel bírnak a mi problémáinkra nézve is, és nagyon nem szerencsés, sőt, nem is igazán szép dolog, amikor mindig az egyént tesszük felelőssé az összes bajáért.
A civilizációs betegségekről nem is beszélve, amit már oly sokszor emlegettünk a múltban is, amit mindig is a közösségeinknek köszönhettünk.
Igen, de én még akár a biológiai betegségekre is azt mondanám, megint, mint kulturális antropológus, aki törzsi társadalmakat tanulmányozott, hogyha például ott úgy van, de egy egyénnek baja van, akár testi vagy lelki baja van, az teljesen egyértelmű, hogy nincs önmagára hagyatva. Sokszor persze van esetleg egy orvosságos ember, aki ennek a szakértő, hogy hogyan kell őt meggyógyítani, de a gyógyítás az legtöbbször valami közösségi rítus formájában történik. Például kitáncolják a betegséget. Konkrétan lesz egy körtánc, ahol az egész törzsközösség, a beteg ember mondjuk beültetik egy fa alá, és akkor én pont nyáron vettem is részt egy ilyen indián szertartáson, és akkor körbe táncolják a fát, és azokat, akik gyógyulni szeretnének, akik a fa körül ülnek, de a közösség feladata, a közösség kollektív erőfeszítése a gyógyulás, és elképzelhetetlen, hogy valaki egyedül meg tudna gyógyulni. Fel se merül ez a kérdés.
Bizonyos közösségekben.
Igen, hát én a törzsi kultúrákat emlegetem most így. Mennyire elszagadtunk ettől a gondolkodástól, hogy az egyénnek lenne a felelőssége, hogyha neki gondja van, akár testi, akár lelki, hogy ez akkor te vagy a probléma, meg ez a te problémád, és ezzel ne terheld a közösséget. Hát mennyire elszakadtunk attól a gondolkodástól, hogy ez nem a te problémád, ez nem a te terhed, ez a mi közös problémánk, és együttesen tudunk tenni érte valamit.
Azt hiszem, hogy ez valahogy úgy pontos, hogy ugye kinek a baja, meg kinek a felelőssége, hogy nagyon sok probléma esetében van a közösségnek is, meg az egyénnek is felelőssége. Mondjuk, hogyha valaki kitör a nyomorból, vagy akkor ne csak pszichés problémákat mondjunk, akkor az az ő szorgalma, de a közösség is lehetővé tett valamilyen csatornákat, hogy ez meg tudjon történni. Viszont ha tömegesen nem tudnak az emberek kitörni a nyomorból, akkor a közösségnek is van abban felelőssége, hogy mondjuk miért nem biztosít lehetőségeket a fölemelkedésre, a mobilitásra. És egy másik aspektust is hagy hozzak még be. Bence, hogy hozod a törzsekben ezt a fajta szocializációt, hogy akkor ott hogyan táncolják ki a betegséget. De mi is mindannyian ilyen nagyon komplex közösségeknek, társadalomnak a részei vagyunk, és ez a társadalom ez nagyon sok módon szocializál minket. A komplett viselkedés repertoárunk, hogy hogyan szoktunk megküzdeni dolgokkal, az mind ebből jön. És nagyon sok esetben egyszerűen abból, hogy mi a divat, hogy mi a trend, az alapján öltözködünk, az alapján választunk hivatást, az alapján költözünk valahová, az alapján választunk adott esetben párt, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok szinten, nem is tudatos szinteken hat ránk borzasztó nagy mértékben az a közösség, amiben élünk.
Valami erőforrást is a törzs közösségeken túl, a jelen közösségeiből említsünk meg.
Ezek nem rossz dolgok, hogy ezek így vannak, ezek minden ember esetében és minden korban és kultúrában így vannak, de mondjuk például az együtt gyászolásnak a segítése, az egy nagy erőforrás. Az olyan közösségi élmények, mint mondjuk a mi kultúránkban, hogy akkor álljunk meg egy picit ennél is, sportesemények, az ilyen tömegrendezvények, a fesztiválok, a koncertek, ahol valamilyen aktivitást is mutatnak az emberek, a mozi talán kevésbé, azt a közösségi élményt tudják megadni, hogy akkor de jó, hogy akkor mi tartozunk valahova. Lehet, hogy utána soha többet nem látom azokat az embereket, de ott mégis van egy olyan élményük, hogy na mi most itt valami nagynak a részei vagyunk, és ezt általában nagyon feltöltő, nagyon, nagyon energizáltan szoktuk megélni utóbb.
Ez így van, bár most, hogy a Máté ugye ezeket a fesztiválokat emlegeti, ugye ezek közül tényleg a legnépszerűbbek azok, amiket így gyűjtőfogalomként talán úgy neveznek, hogy transformatív fesztivál, ami ugye mindig azzal kapcsolatos, hogy ez több napos, általában valamiféle ottalvással jár, föl le lehet sátorozni, ott kialakulhatnak ezek a legprimitívebb kapcsolódási pontok, hogy a szomszéd sátrazóknak odadok reggel egy bögre kávét, és mondjuk hozzá tudok végre szólni, és a fiatalok borzasztóan szeretik ezt, mert ugye végre visszatérhetnek, mondhatom, ezeknek a törzsi társadalmi kapcsolódási helyzetekhez, szinte azokhoz az alapokhoz, hogy nincsenek idegenek, csak ismeretlen ismerősök. Tehát olyanok, akiket még nem ismertem meg, és pusztán az a tény, hogy lesátrazok valaki mellett, lehet, hogy életre szóló barátságokhoz vezet, és egyébként nekem is vannak ilyen fesztiválokról mai napig tartó barátságaim, kapcsolataim. Igen, az ember társas lény, megvan az az igénye, hogy ha találkozik egy idegennel, akkor azt az idegent alapvetően nyitottsággal és szeretettel fogadja, és benne van az, hogy megossza vele azt, amilyen van. És ezeken a fesztiválokon a fiatalok ezt élik meg, hogy megoszthatom azt, amin van, nem kell, hogy sok legyen az, ha az csak egy cigaretta vagy egy pohár bor, amivel megkínálhatom a szomszédomat, az is elegendő, és erős ez a kifejezés, de ez egy érdekmentes barátság. Tehát itt senki nem vár a másiktól semmit, hát ez az, amit már egy magasabb társadalmi szerveződésben ugye ritkán élhetünk meg, hogy úgy kapcsolódunk a másikhoz, hogy nem valami érdek fűzi hozzá.
És talán meg ide lehet hozni, mert ezek ugye különleges események, a nyaralás, a szórakozás pillanatai ezek, de a hétköznapokban a munkahelyi közösségek, vagy éppen az iskolai osztályközösségek. Nagyon sokszor nem szeretünk iskolába járni, de mégis onnan vannak a legrégebbi barátaink, az első szerelmeink általában. Egyszerűen azért, mert ott volt egy pici szocializációs közeg, akikkel találkoztunk. Nagyon sokszor szeretünk az emberre racionális lényként tekinteni, de borzasztóan sok szempontból nem vagyunk racionálisak. Ilyen szempontból sem.
Az emberiség társadalommal szerveződéséről beszéljünk akkor, hogy ez miért volt szükségszerű, hogy létrejöjjön. Mi volt ennek az útja? Aztán majd persze leágazunk mindenfelé, de hogy az indulás is egyáltalán miért történt meg?
Tulajdonképpen ez azt hiszem, hogy egy mellékhatása volt az emberi történelem, mondjuk, hogy előrehaladásának. Ugye az emberi történelemnek a sokkal kisebb része az, amit nagy értelemben vett társadalomban élt az ember, és sokkal nagyobb része az, amikor törzsi kisközösségekben éltünk. Ugye abban nagyjából biztosak lehetünk, hogy az ember túlélésének a záloga az volt, hogy közösségben összedolgoznak, hogy törzsként működnek. Egyrészt régészeti leletanyagok is erre utalnak, hogy nem remeteként éltek az emberek, hanem kis közösségekben. Másrészt ugye a mai, meg a 20. századi törzseknek a megfigyeléséből vannak le sok következtetést az egykori emberekre, ezek nem biztos, hogy pontos következtetések, ugye ott írott emlékeink nincsenek. Harmadrészt ugye az emberszabású majmok együttélésének miben létét, szabályait is figyelik, és ebből is hoznak párhuzamokat az emberre, nem biztos, hogy ezek pontosak, de talán fogódzók lehetnek. Ugye abban biztosak lehetünk, hogy az ősemberi korban ugye egy olyan nagyon más létélmény veszi körül az akkori embert, hogy egyrészt rengetegféle élelmiszer közül tud válogatni, ugye mindig követi a természet változását, vándorolnak ezek a közösségek, ilyen értelemben nem nyomorognak, egy változatosabb és erőforrás bővebb életet élnek, mint például letelepült mezőgazdálkodó emberek, tehát az ős ember az valószínűleg sokkal ritkábban éhezett, mint a letelepült földművelő ember, mert sokkal többféle növényhez volt kötve, és hogyha valahol nem volt elég élem, akkor elvándorolt, a letelepült ember meg nem vándorolt el. Viszont amiből neki erőforrás szűke volt, az a biztonság. Azért is volt olyan nagyon egymásra utalva az a néhány ember, mert ugye együtt sokkal inkább túl tudtak élni, tudtak közösen vadászni a vadállatok ellen, vagy más törzsek ellen éppen tudtak védekezni, hogyha erre szükség volt. És ahogy ezek a kis közösségek egyre sokasodtak, ugye mikor egy méretet elért a közösség, amit már nem bírt eltartani az a földterület, akkor ezt tudjuk az ember elterjedéséből, hogy ezek külön váltak. És így szépen lassan benépesítette az emberiség a bolygót, és valamikor ezelőtt 6-7000 évvel, vagy akár 8-9-el is, erről megoszlanak a vélemények. Egyrészt Kína egyik vidékén, másrészt pedig ugye a Közel-Keleten, ez a későbbi ilyen sumerváros államok vidéke, ugye ez a Mezopotámia vidéke, néhányan rájöttek, hogyha bizonyos növények magvait elvetik, akkor tudják szabályozni, hogy akkor milyen dolgok teremjenek ott, amiket meg lehet enni. Utána ezeket ugye érdemes volt begyűjteni, hogyha ezeket öntözni kellett, akkor azt ki kellett építeni, ha begyűjtötték, akkor kellett raktározni, lehetett visszaosztani ínségesebb időszakokban az ezt megtermelő embereknek, és persze ezt meg kellett védeni a többi embertől, aki mondjuk halászvadász gyűjtögető életmódot folytatott továbbra is, és el tudta volna ezeket venni. És az állam tulajdonképpen ennek a szervező munkának a szükségessége okán ennek a melléktermékeként jött létre. Létrejött egy olyan, mondjuk, hogy rétege a társadalomnak, akinek az volt a dolga, hogy megszervezze egyrészt a védelmet, másrészt a termelést, és ezt felügyelje. Ők lettek a, ugye az állam vezetői, és mindenki más pedig a munkásai, vagy a katonái, vagy a papjai.
Hát Mátéből nagyon előjött a történelem tanár, hogy úgy hallom. Miért alakulnak ki ugye a csoportosulások összetettebb módon a társadalmak? Jó, hogy a Máté megemlítette a főemlősöket. A főemlősök szociális viselkedésének az alapja a családi szerveződés, tehát egyszerűen a vérrokonság. Ez az embernél is így van. A világ legtermészetesebb, legelemi vágya az, hogy a vérrokonainak a közelébe maradjon, és gondoskodjon az utódjairól. Biztosítsa azoknak az életbe maradását. Tehát a legkisebb társadalmi egység az a család, a legkisebb mikroközösség az a vérrokoni szálakból épülő csoportosulás, és ott, ahol már van 2-3-4 utód, aki életbe is marad, ott már igazából kialakul egy nemzetség, és ennek mindig van egy család fője. Például megnézem azt a benszülött törzset, csúnya ez a kifejezés, inkább ónépnek kéne hívni, akivel én foglalkoztam Celebesz-szigetén, a Tana Toradzsában, a Toradzsák földjén. Ott körülbelül egy falu népesség az olyan 20 fő, és azok mind vérrokonai egymásnak. Ez 3 és mondjuk 5 családot jelent. És teljesen természetes, hogy ezek a családok egymást segítik, és folyamatosan az, hogy ki kinek a gyermeke, az szinte másodlagos, ők annak a rokonságnak a részei, ezeket ilyen nagyon lazán, ugye frátriáknak szokták nevezni, mert egy bizonyos apától leszármaztatható rokonsági láncolaton keresztül alakulnak ki ezek a mikroközösségek. Valóban egy idő után nem tudja az a földterület eltartani azt a populációt, és hogyha túl sokan vannak, akkor mondjuk 2-3 család egymással karöltve, mondjuk arrébb költözik, de itt ne nagy távolságokat gondoljunk, mondjuk 1/2 kilométerrel arrébb. Tehát még elérhető. És így jönnek létre ilyen nagyon laza szerkezetű szorvány települések, de most nem a struktúrájába akarok belemenni, hanem, de a kapcsolat az megmarad, és a kapcsolat az mindig a vérrokonsági szálakon alakul.
Mikor jött az elő, hogy be kell vonni a családba, nem családtagot?
Hát is. Ez az. Bármilyen hihetetlen, egy egész populáció tulajdonképpen vérrokoni alapon jön létre, és ugye a nemzet, mint fogalom, arra azt is utal, hogy ez egy nemzetség, tehát hogy ugyanattól az ősatyától származtatja magát, és ott valóban többségében vérrokonak, és felmerül az a kérdés, amikor találkozik egy határvidéken 2 más nemzetség, na akkor mi történik, ugye? És mondod, hogy itt ez egy békés találkozás, vagy rögtön háborúsághoz vezet, és az állatok viselkedését nézzük, a főemlőseket, akkor ott mindig háborúskodás van, ott mindig agresszió, ott mindig területvédésről van szó, és ebben sajnos azt gondolom, hogy az ember alapvetően nem más. És ott kezdődik az emberi civilizáció, amikor felmerül a kérdés, hogy találkozom egy másik nemzetséggel, egy másik vér szerinti leszármazással, egy más csoporttal, akkor kell-e nekem védekező álláspontra helyezkednem, kell-e nekem agresszívnak lennem, támadó jelleggel kell-e föllépnem. Szerintem ez mai napig ugyanolyan konfliktus, forrás és aktuális kérdés, mint 10 000 évvel ezelőtt.
De mégsem lettünk teljesen belterjesek.
Alapvetően 2-3 olyan élethelyzet, vagy olyan kapcsolódási forma van, ahogyan egymással elkezdtek érintkezni ezek a belül szorosan hierarchizált, de egymáshoz csak lazán kapcsolódó törzsek. Ugye az egyik az a háborúság volt, ugye a másik a kereskedés. Ebbe értem mondjuk azt is, amikor feleséget, férjet cseréltek, hogy ne legyen belterjes, és a harmadik, amikor pedig a mai értelemben vett valamilyen fajta árucsere történik, mert mondjuk megjelenik valami alapszintű kézművesség, és akkor nem tudom, az egyik ad kőszerszámot, a másik valamilyen bőr ruhájáért mondjuk.
Ne legyen belterjes fogalma, érdekel, hogy vajon azért cseréltek feleséget, férjet, mert tudták, hogy az egészségesebb, vagy azért, mert megtetszett a másik?
Ez kicsit megint a civilizációs mázzal le van öntve. úgy tűnik talán, hogy az ember természeti állapotát én túlságosan állatiasnak állítom be, de azért teszem ezt, mert ez így van. Tehát a feleség rabláson keresztül kerültek be az első exogám törzsön kívül, vagy leszármazáson kívül, nem abban a tudatosságból, hogy itt vért kell frissíteni, hanem egyszerűen azért, mert az utódnemzési vágy az erősebb volt, és hogy férfiakat ölték általában meg, és nem a nőket, akikkel lehetett egy nagyobb populációt létrehozni, mert azt is elfelejtjük, hogy a természeti népeknél ott 15-16 utódból, tehát körülbelül ennyi gyermeke születik ott egy nőnek, kettő vagy maximum három az, aki valóban meg is éli a termékeny felnőtt kort. Elképesztő magas a gyermekhalandóság. Tehát annak a biztosítás, hogy egy nemzetség fennmaradjon, az az egyedek számában volt, és ez egyszerűen egy populációs késztetés, hogy minél több gyermek szülessen.
Tehát minél több nőre van
és
szükség.
És minél több nőre van szükség. Genghis Khannak most olvastam, több mint 200 utódja volt például. Tehát így próbálták, és a uralkodóházak is később, már az ókori civilizációkban biztosítani ezt, hogy az a nemzetség életben marad.
Ugye ez történetet békés és történetet erőszakos formában is, hogy melyik volt a gyakoribb, erre legfeljebb csak következtetni tudunk, mert nincsenek fennmaradt emlékek sem, meg megtapasztalások sem erről. Abban biztosak lehetünk, hogy amikor hogy a háborúskodás megjelenik, akkor ott viszonylag gyorsan megjelenik a szövetségkötésnek a lehetőség, hogy összefogunk ketten a harmadik törzs ellen. Tehát ez mondjuk mindenképpen egy ilyen tágabb közösség formáló erő tudott lenni, és amikor a földművelés révén ugye több élelmet tudnak megtermelni egy helyen, akkor egyszer csak lehetővé válik az, hogy több ember tudjon ott élni. Tehát nagyobb lélekszám lesz, és ezáltal elősebbek lesznek mindenki másnál. És akkor onnantól kezdve tud ez várossá, vagy akár később majd birodalommá szerveződni.
Hogyan hierarchizálódott, hogyan épült, alakult át a szerkezete, ahogy nőtt a létszám?
Ugye általában azt lehet mondani, hogy minél szűkösebbek az erőforrások, az emberi közösségek annál inkább hierarchizáltan, és annál inkább szabályozottan jobban egymásra utalva élnek, mert ugye úgy tudnak fönnmaradni, úgy tudnak túlélni. Minél bővebbek az erőforrások, annál lazábbakká válnak az emberi közösségek, és mondjuk, hogy annál szabadabbak is. Gondolhatunk itt mondjuk egy középkori falura, ahol, hogyha valakit onnan kiátkoztak, akkor adott esetben az éhen halt. De mondjuk egy modern nagyvárosban, ahol nincs olyan nagy egymásra utaltság, ott pedig hát milliók tudnak társas magányban élni egymás mellett, nagyon szabadon. Ez a hierarchizáltság, ez a fajta szerveződés, ez valószínűleg mindig is meglehetett. A legősibb törzsi közösségekben is volt valamilyen törzsfő, vagy valamilyen sámán, valamilyen vezető, erre következtetünk, nem biztos, hogy így volt, de valószínű, hogy így volt, akár hogyha a főemlősöket, a majmokat nézzük, akár hogyha a mai, vagy éppen a 20.-19. században tanulmányozott a tágabb civilizációtól érintetlen törzseket nézzük, akkor mindenhol ez volt a jellemző, illetve ha megnézzük bármilyen emberi közösségünket, ma mindenhol vannak vezetőink. Ez könnyen érthető is, rátermettség alapján lehetett, ő a legjobb vadász, vagy ő a legkarizmatikusabb mind közül, vagy ő hat újjal született, és mondjuk ezért valamilyen varázserőt tulajdonítanak neki. Tehát, hogy egy ilyenfajta hierarchizáció meg tudott történni, hogy hogyan öröklődött a hatalom, hogyan cserélt gazdát, ezt nem tudjuk, hogy akkor az erősebb legyőzte a gyengét, vagy vérszerint örökösödés útján öröklődött, valószínű, hogy eleinte nem így, ez inkább egy későbbi elgondolás lehet, vagy a nemzetségen belüli éppen rangidős, akik ugye vérrokonok, de mondjuk nem a gyereke, hanem nem tudom én, az unokatestvére, nagybátyja. Ő lesz a vezető, aki ugye megszervezi akkor a vadászatokat, hogy ő mondja meg, hogy akkor most itt teleljünk át, odavándoroljunk, és amikor ez letelepül, ez a közösség, amikor elkezd földet művelni, amikor el kell szervezni, ahogy mondtam már, mind a védelmet, mind pedig a termelést, akkor kezd el ez intézményesülni. Akkor merül föl először az igény arra, hogy valahogy leltározni kéne azt, amit begyűjtöttünk. Fölmerül az igény az írásra. Ugye az első írott emlékek, azok ilyen gazdasági feljegyzések. Nagy táblákon, amik tulajdonképpen a raktárkészletet hivatottak számon tartani. És akkor ott, ahogy ugye egyre nagyobb lélekszámban élnek együtt az emberek, úgy egyre több olyan embert tud eltartani a közösség, akinek már szűken véve nem kell a termelésben részt vennie, hanem már van annyi fölösleg, hogy ő már foglalkozhat valami mással. Lehet mondjuk a spirituális életnek a vezetője pap, lehet az állam élet szervezője, ugye akkor valamilyen fajta politikus vezető, lehet, aki a védelmet irányítja, lehet katona, lehet olyan, aki a többi néppel a kapcsolódást valahogy próbálja garantálni.
Nagyon sok mindent mondott Mátét megint el. Én leragadtam valahogy annál a gondolatnál, és arra, hogy ide térek vissza, hogy hát nincs arra bizonyíték, hogy rabolták a feleségeket, és hogy ez lenne valahol az emberi magatartásnak a alapja. Hát ugye tele van minden mitológia egyébként feleségrablásokkal, nem csak a Szabin nők elrablására gondolok. Az, hogy Zeus hányszor rabolt magának mondjuk feleséget, csak a görög mitológiára gondolok, de nem olyan régen találkoztam én is ezzel, pedig ezt antropológusként hallhattam volna korábban is, hogy például a sárközélyek itt Magyarországon is, még egészen a múlt század közepéig, mondjuk a 19. század közepéről beszélek, külön falvakat építettek az asszonyoknak és a lányoknak, akiket külön elrejtettek, hát domtetőkre, mert hegyek nincsenek Magyarországon, attól való félelembe, hogy őket elrabolják. Tehát a feleségrablás, az, hogy jönnek és a férfiakat megölik és elrabolják a lányokat, sajnos egy egészen 19. század közepéig bevett gyakorlat volt. Nem mondom, hogy ez mozgatta az emberi társadalom kialakulását, csak az, hogy ezek az ösztönerők nagyon erősek, ott vannak bennünk, és hogy bármennyire rakunk rá civilizációs mázakat, ez a késztetés, ez egyébként szerintem a mai napig hajtja.
A féltékenység mögött ez lenne?
A féltékenység az egy összetett érzés, annak egyrészt van egy félelem része, ugye van benne egy birtoklás, van benne egy csökkent értékűség, vagy bizonytalanság magamban.
Hát ez mind stimmelhet az akkori időkre is.
Nyilván ahhoz, hogy féltékeny legyek, ahhoz kell egy koncepció arról, hogy az a normális, hogyha mi valamilyen fajta monogám vagy poligám, tehát ez szabályozott kapcsolati formában élünk, hogy a másik az hozzám tartozik, de elveszíthető.
A civilizáció születését én pont ott látom, hogy az emberben működő ösztönerőket valamilyen módon kontrollálni kell. Érdekes módon erre minden közösség előbb-utóbb rájön, hogy nem lehet az, hogy valaki csak a benne dúló ösztönöket kövesse. Ez a társas együttélést lehetetlenné teszi. Megint, ha megnézzük az állatvilágot, akkor gyakorlatilag, ahol csak az ösztönök diktálnak, ott nem tudnak kialakulni nagy közösségi csoportosulások. Egy falka, hívjuk így, az nagyon korlátozott egyedszámot bír elviselni, és egy idő után kiveti magából főleg azokat a fiatal hímeket leginkább, akik nem tudnak abba a hierarchiába betagozódni. A hierarchikus berendezkedés az alapja a rétegzett társadalmaknak. És itt jön az emberi értelem, nagyon érdekes a szapiencia, ami igenis kialakult, hogy mi be tudunk látni már bizonyos helyzeteket, és hogy ezek miért nem hasznosak számunkra, és erre tudunk más megoldásokat adni. De a legelső az valóban az, amikor hierarchizálunk egy társadalmat valamilyen alapon. És ott igenis nem egyenlőség, hanem egyenlőtlenség az alapja egy társadalmi berendezkedésnek, ami lehet pusztán fizikai erő az első helyen, aztán nyilván majd lehet egy vagyoni pozíció vagy befolyás. És innentől kezdve a civilizáció születését, bármilyen formában tekintjük, egy hatalmi játszma határozza meg. Tehát tulajdonképpen hatalmi játszmázásból születik.
Az egalitárius társadalmakat ne is hozzuk akkor szóba?
Nem nagyon találkoztam ilyenekkel.
Hát törekvés volt rá, tehát azért én azt gondolom, hogy akár a 20. század hippi kommunái és az ilyen alternatív élet stratégiákat követő közösségek általában vallási alapon szerveződő módon próbálnak ilyen egalitárius társadalmat létrehozni, de nem valósult meg, azt szinte bátran lehet mondani, hogy legalábbis nagy
sikerrel.
Nagy sikerrel, az biztos.
Hát annyira ellenkezik az emberi természettel. Nyilván.
Mert ellenkezik az emberi természettel, és akkor oda térek vissza, amit te kérdeztél még korábban, hogy a féltékenység mögött például, ha ennek a párhuzamait keresünk, igen, a modern társadalomban, hogy valahol a civilizációnkban így jelenik meg az a fajta vágyakozás vagy ösztön, ami a, hogy mondjam, a korlátok elfogadása ellen megy, hogy te egy társadalomba hova vagy egyébként besorolva, akár mint pár, vagy akár mint gazdasági ember. Tehát mire lehetsz féltékeny? Lehetsz féltékeny státuszra, lehetsz féltékeny vagyonra, lehetsz féltékeny mások olyan javaira, amelyek számodra elérhetetlennek tűnnek, és emögött valóban az van, hogy az ember ezt a fajta hierarchizált, ha nem ő az alfa, bár ezt azért sokan megkérdőjezik, hogy ez micsoda, de nem ő van ennek a társadalmi ranglétrának a csúcsán, akkor ő ezt nem fogja tudni elfogadni. És ez egy olyan erős etológiai driver bennünk, egy olyan biológiai ösztönre visszavezethető hajtóerő, ami azt gondolom, hogy a civilizációkon keresztül is áthat.
Nagyon érdekes azt megnézni, megint az ókorba, a városállamok kialakulásához visszaugorva, hogy a vagyon megjelenésével és a vagyon felhalmozás megszületésével, mert addig mindenkinek nagyjából hasonló javai voltak, amit esetleg át tudott örökíteni a gyerekeire, de nem nagyon voltak fölhalmozható vagyonok. Ugye a letelepült társadalmakban megjelenik a vagyon. És azzal, hogy megjelenik a vagyon, azzal nagyon megváltozik az embereknek a gondolkodása. Valószínűleg a féltékenység is egyébként ezzel függ össze, mert onnantól van mit birtokolnom, van, ami az enyém, van, amit átörökíthetek. A társadalmak, az emberek egymáshoz való kapcsolódását nagyon áthatja és nagyon megváltoztatja az, amikor egyrészt megjelenik a vagyon. Ez mondjuk egy nagyon komoly változás. A másik nagyon lényeges változás, ugye mondtam, hogy az őskori ember, a vándorló, halászvadász gyűjtőgető ember, az valójában egy nagyon-nagyon színes életet él. Színes az étrendje, nagyon sok mindent csinál. Az ember, ahogyan ma ember, amire mi szelektálódtunk, az ez. Tehát ennek a közegnek a túlélése ebben a közegben való sikeres működésmód. Tehát egy ilyen nagyon színes, nagyon változatos élet. Most ehhez képest a letelepedett ember az egy sokkal monotonabb, sokkal szürkébb, sokkal egysíkúbb életet élt, mind a táplálkozása, mind a létélménye szintjén. Tehát ebbe, hogy belekényszerítse a hatalom, úgymond az embereket, mondom akkor ilyen csúnyán, erre is kellett törvényeket hozni. A vagyon, hogy ugye átörökíthető és megvédhető legyen, erre is kellett törvényeket hozni. Hogy a hatalom megőrizhető és átörökíthető legyen, erre is kellett törvényeket hozni, és persze arra is, hogy ne gyilkolják le egymást az emberek.
Ezek szerint az evolúció folyamata nem olyan mértékben és ütemben zajlik, hogy mindezen már túllépjünk? Tehát ezek a 10 000 évek, ezek kevesek voltak?
Bőven kevés, persze. Bőven,
én is egyetértek, hogy bőven kevés, és talán ezt kell szerintem a modern embernek a leginkább elfogadnia, hogy van rajtunk egy civilizációs máz, ami egy nagyon hasznos és nagyon fontos iga, járom, bék jó, ki minek fogja föl, de ahogyan már ezt nem tudom, újkori filozófusok próbálták nevezni, ha nincs valamiféle társadalmi szerződés az emberek között, nincs egy konvenció, egy megállapodás, akkor nem fog tudni együttműködni. Hogy mi a vagyon, azért még ide hagyj térjek vissza, amit a Máté mond, ez nem romantikus, amit én mondok, mert én ezt természeti népek tanulmányozásának konkrétan látom, vagy láttam, mint antropológus, hogy a vagyon nagyon sokszor állattartó nomádok esetében egyszerűen az állatok szaporulatát jelenti, hogy minél több állat születik, és azt életben tudják tartani. Most egy idő után olyan sok állat van, hogy azt egy ember önmagában nem tudja kezelni. Tehát a pásztorkodás és ez a fajta közösségi szerveződés alapja egyébként pontosan az, hogy meg kell tartani azt az állatpopulációt valahol, és nem tud akkora karámot építeni, ahol már nem tudom, hogy hatalmas csordák elférnek, akkor ezeket valamilyen közösségi módon vagy szét kell osztani egymás között, és akkor kialakul valóban a vagyon megosztása, és akkor én már nem tudok 10 tehénnél többet gondozni, a másik 10-et te fogod gondozni, de akkor nekünk mégiscsak közös az a érdekünk, hogy ezekre felváltva vigyázzunk, és akkor egyik nap te terelem, másik nap én terelem, és ha megnézzük az afrikai pásztor népeket, ott az ő kultúráik, az ő civilizációk erre épül például. Viszont az is, hogy akinek meg nincs, mert kihalnak a tehenei, az akkor elmegy és rabol magának a szomszédoktól, ha ezt megteheti, de egyedül nem fogja tudni elrabolni, akkor neki ahhoz társak kellenek, és ez, amit a Máté mondott, hogy a kapcsolat mi alapján alakul ki idegen népcsoportok között, hát vagy a háborúskodáson keresztül, vagy jó esetben a kereskedelmen keresztül. És nem véletlen, hogy a legnagyobb ókori civilizációk érdeme egyébként, és ugye a szerveződési alapja pont ez a két dolog. A háborúskodás és a kereskedelem. Minden nagy ókori civilizáció kereskedőnép volt, és háborúskodó volt.
De két érdekességet hoznék. Az egyik, hogyha párhuzamba állítjuk mondjuk a törzsi társadalmakat és a mai modern ipari közösségeket, társadalmakat, akkor nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy a mai az egy fejlett, ami azt jelenti, hogy jobb, Ezt szoktuk mögé gondolni. A másik az meg fejletlen, és ezt azzal is alátámasztjuk, hogy hát ez kiszorította azt. De ha belegondolunk, hogy igazából miben is volt jobb a letelepült közösség a halászvadászgyűjtögetőnél, hát abban, hogy nagyobb lélekszámú embert, és ezáltal nagyobb számú katonaságot tudott egybetartani, és pusztán a haderő révén elfoglalták, kisajátították azokat a területeket, kiszorították a törzseket. Tehát nem morálisan volt jobb, nem lélektanilag volt fejlettebb, hanem pusztán csak erősebb volt katonai erőtekintetben.
Így van, védhetem.
De önmagában a letelepedés megadta annak a lehetőségét, hogy egyéb dolgokra is figyelmük és energiájuk jusson, és így megindulhatott az a fajta fejlődés, amit ma egyértelműen pozitívnak gondolunk a civilizáció szempontjából.
Így van, és pont ehhez akartam egy másik dolgot mondani, hogy azzal, hogy megjelennek ezek a városállamok, megjelenik az, hogy olyan sok ember él együtt, tehát nem 20, meg nem 120, mert fejben nagyjából ekkora közösséget tudunk még kezelni, hanem annál adott esetben sokkal több száz, vagy akár több ezer ember, vagy már tízezeres városok megjelennek ezelőtt 9-10 ezer évvel, akár még ilyen vadász közösségek is egyébként, tehát az manapság értékeli picit a történettudomány, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen nagyobb közösségek is tudtak legalábbis ideiglenesen létrejönni, hogy azért kell a papság, meg azért kell a kultúra a hatalomnak, hogy megadja azt az ideológiát, hogy neki miért jogos a hatalma. Ezt lehet Istentől eredeztetni, ezt lehet mindenféle társadalmi szerződésekre hivatkozva megideologizálni, hogy ez miért jó így. Ezt le lehet törvényekbe írni, és ezt lehet kötelezőként mindenkire kiterjeszteni. De ez azért fontos nekünk itt ma a jelenben, mert hogyha innen nézünk rá jelenünkre, akkor egy picit talán tudunk jó értelemben kritikusak lenni, mindazzal a sok normával, azzal a sok kerettel meg szabállyal, amik között mi ma élünk, hogy azok közül egyik sem a természet írott vagy íratlan szabálya, hanem azok mind emberalkotta ideológiák, amik segítik is, de korlátozzák is az együttélésünk formáit.
Már akkor is a hierarchiában résztvevők bizonyos rétegeit segítették, bizonyos rétegeit korlátozták.
Mindenkit korlátoztak, csak mindenkit máshogy.
Más szinten, de ez nem változott sokat.
Ez nem változott sokat, így van.
Most olyan negatívnak állítjuk be, mint hogyha a társas együttélést, a közösségi életformát a természeti törvények kényszerítették volna ki, és az emberi ösztönökkel való szembeni védekezés, vagy kényszerű védekezés. És ez részben igaz. Tényleg így is van, hogyha ezt nem elhazudni akarjuk, és nem próbáljuk azt mondani, hogy hát itt valami nagy civilizáció alkotó istenek leszálltak a földre, mint ahogy mitikusan egyébként így van leírva minden kultúrában, akik a civilizáció magjait elvetették az emberek között, és egyből művelt és nyelveket használó és írás használó magas civilizációk, ahogy nevezzük, születtek, hanem tényleg oda tesszük, hogy nem, ez 10 000 éveken keresztül alakult igazából ki, és valahol ott az őskor és az ókor között ezeknek a megalitikus kultúráknak a kialakulását, pont ezek a kényszerek szerik a védekezés, az, hogy csoportosan nagyobb esélyen van a vagyonomat ugye megőrizni, és ez már akkor azt is hozza magával, hogy érdemes letelepülni, mert egy helyen jobban ki lehet alakítani védelmi vonalakat, és egy várost ugye, amit fal vesz körül, vagy sánc legalább, vagy a legkorábbi települések mesterséges dombokra, vagy magaslatokra épültek, akkor rájövünk arra, hogy igen, ez egy nagyon hasznos dolog, együtt lenni, szövetségbe lépni egymással, és a társas együttélésnek rendkívül sok előnye van az egyéni és a magára maradt egyénnel szemben, és sokkal nagyobb a túlélési esélye egy közösségben élő embernek, mint hogyha ő egyedül marad. És ez tényleg nem változott semmit.
Nagyon fontos kérdés az egyén megélése ezekben a különböző társadalmi szerveződésekben, és erről minden korban és minden szempontból érdemes beszélni, hogy milyen megéléseik voltak bármelyik kor embereinek.
Hát ugye attól is függ a válasz, hogy az akkori kor emberei közül milyen szocioekonomiai helyzetű embert kérdezünk. Hogyha az őskorra, az ősemberre gondolunk, akkor nagyjából hasonló helyzetben lévő emberek népesítik be szépen lassan a földet több tízezer év alatt. Tehát valószínűleg nekik úgy általában relatív hasonló létélményeik vannak. Aztán amikor már a letelepült közösségekről beszélgetünk, akkor ott egészen más választ fog adni mondjuk egy uralkodó család, tagja, vagy az őket kiszolgáló hivatalnok, katona vagy papsági rétegnek valamelyik tagja, mást fogadni egy valamilyen szaktudással rendelkező, és ezáltal mindig egy picit szabadabb valamilyen iparos, meg egészen mást fogadni mondjuk egy földműves vagy egy rabszolga.
Hogy emeljem ki, hogy nem változott meg a történelmi tudásunk az elmúlt 100 év alatt azzal kapcsolatban, hogy a legkorábbi magas civilizációk alapját a rabszolgatartás képezte. Tehát ma már el is felejtjük ezt, mert olyan szabad társadalmakban élünk, ahol ilyen szintű elnyomás, hát sokkal árnyaltabban létezik, nem annyira nyíltan, hogy igen, és egész népeket leigázva, ugye rabszolgaként állati rangba tartva, megfosztva azoknak az embereknek a lehetőségét, a tudásszerzésre, a szabad mozgásra, bármire valóban igás állatokként szolgált évszázadokon és évezredeken keresztül millió számra az ember. Tehát ha azt megkérdezed, hogy milyen a létmegélése egy ókori Egyiptom rabszolgatársadalmának, persze sokan próbálják ezt cáfolni, hogy ez nem is volt annyira kegyetlen meg elnyomó. Valóban nem volt kegyetlen és elnyomó. A tudatlanság eszközeivel uralkodtak, és ez már tudom, ma már meghaladott ilyen marxista filozófiának zajlik, de valóban ennek az elnyomásnak egyik eszköze a vallás volt, a hiedelemrendszer, ami, ahogy Máté is mondja, mögé lett téve, hogy miért legitimizált ez az egész helyzet, ami ott kialakult, hogy miért lehet egy uralkodó osztály, mert Istentől származik, mert az Isten által kiválasztott, és mindenki más, aki nem ennek a leszármazottja, az szolgálnia kellett.
Igen, nagyon érdekes, hogy nekem ez a kettősség, ez valamikor ilyen 20 éves korba esett le, hogy már akkor történelemtanár voltam talán, hogy amikor ókori uralkodókat ilyen nagy, meg hódító, meg hasonló előnevekkel társítunk, és akkor ugye dicsőítő himnuszokat olvasunk róluk a történelemkönyvekbe, ha mai fogalmi keretbe emeljük, ahogy ők működtek, akkor ezek tömeggyilkosok voltak, és emberiség ellen bűncselekmények tucatjait követték el mindannyian. Tehát ezek a nagy birodalom építők, ezek a mai fogalmaink szerint borzalmas emberek voltak, akiknek hát leginkább valamelyik emberjogi bíróság előtt kellene felelniük, valószínűleg halálbüntetés lenne a vége a tárgyalásnak. A másik érdekesség létélmény. Azzal, hogy megjelenik a vagyon, és megjelenik a vagyon felhalmozásnak a lehetősége, azzal elválik egymástól az evolúciós értelemben véve kívánatos társ és a szociális értelemben vett kívánatos társ. Ugye az ősközösségben, amikor nincs vagyon, akkor a legkívánatosabb partner az a legegészségesebb kinézetű férfi és nő. Viszont a vagyon felhalmozás idején a legvagyonosabb férfi, és adott esetben a vagyonos nő, aki nem biztos, hogy a legjobb fizikai adottságokkal rendelkezett, pláne, hogy az uralkodó családokról tudjuk, hogy nagyon sokszor belterjesen egymás között házasodtak, vállaltak gyerekeket, ezáltal egyre rosszabb genetikai állománnyal, egyre több deformitással születtek utódok egyre több generációban.
Érdekes ez a megélés kérdés, szenvedés kérdés, hogy egyértelmű persze, hogy aki rabszolgaként élte az életét, sokkal inkább ki volt téve szenvedésnek, sőt az egész élete egy szenvedés volt, mint aki egy uralkodó családban élt. De azt is állandóan hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek a saját szenvedése a legerősebb szenvedés, és hogy szenvedni nem csak a nélkülözéstől, a fizikai vagy táplálékbeli nélkülözéstől lehet, lelki értelemben is lehet szenvedni. És az nem függ egyértelműen az anyagi forrásoktól, nem feltétlenül. Most a szenvedést tulajdonképpen hova helyezzük? Ennek kapcsán merült föl bennem ez a kérdés. Honnantól hasonlíthatjuk össze egyáltalán emberek és emberek szenvedéseit?
A szenvedés az egy érzelmi reakció valamire, amit megélek, és valahogyan én azt értelmezem. Mondjuk az ókori rabszolgáknak a szenvedését, azt ne feltétlenül úgy képzeljük el, hogy őket napi szinten nyúzták és kínozták és korbácsolták, mint hogy az időnként a filmekben megjelenik. Nagyon sok rabszolga házi rabszolga volt, a háztartás menedzselésében, vezetésében egyébként megbecsült pozíciójuk volt, volt, aki később szabaddá vált, akár polgárjogot nyert, tehát őket nem kellett bántani. A rabszolgaság azt jelenti, hogy jogfosztottak voltak. Tehát őket szabad volt megölni, szabad volt megcsonkítani a gazdájuknak. Ha ezt valaki más tette meg, akkor pedig, mivel akkor a tulajdont sértette, akkor valamilyen kártérítést, amit a törvény szabályozott, kellett fizetni. Tehát ilyen értelemben voltak ők rosszabb pozícióban, jogilag voltak ők rosszabb pozícióban, de nem feltétlenül volt a hétköznapi életük egy ilyen, nem tudom, haláltáborszerű borzalom.
Kiszolgáltatottabbak voltak, ez nyilvánvaló.
Igen, a jogfosztottság jószágként kezelték, vagyontárgyként, ahogy a Máté fogalmaz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek az emberek egyrészt ezt ne fogadták volna el, mint az élet puszta tényét, hiszen egy olyan szociokulturális közegben nőttek fel, az mindenütt így volt. Valóban ezt, ha még összekötjük a születési kiváltság gondolatával, ami minden megint ókori társadalomban egy nagyon fontos fogalom, az, hogy te ki fia borja vagy, minek születtél, és ott vannak születési előjogok, ez mai napig nem változott. Ha valaki születik egy civilizált társadalomba, ott megilleti őt annak a nemzetnek a vele járó összes joga. Pont ha kitekintetek egy pillanatra a jelenkorra is, hogy hát borzasztó helyzetet szült például Törökország területén, ugye ez a szíriai válság, ahol, ha jól emlékszem, több mint 2 millió gyermek született úgy, hogy nincs állampolgársága, és innentől kezdve semmilyen állampolgári jog sem illeti meg őt. Tehát hontalan, és semmiféle jogi státusz nem foglal el. Semmilyen jog nem illeti meg. Ez egy elképesztő humanitárius válság. Hogy mit kezdjünk az ilyen jogfosztott menekültekkel. Tehát mikor azt gondoljuk, hogy nincs a 21. században ilyen státuszú ember, hát hogy a fenében lenne, aki ugyanennyire jogfosztott, és tulajdonképpen törvényen kívüli.
Ugye a szenvedést kérdezted, Ági, én egy kicsit akkor oda térnék vissza. Ugye általában, hogy az ember akkor biztos, hogy szenvedést érez, ha valami olyan helyzetben van, amiben nem szeretne lenni, és nincs meg a szabadság, hogy abból kilépjen. De megélhette ezt nem csak a rabszolga, de az uralkodó család egy sarja is, aki mondjuk nem akart vezető lenni. Van ilyen példa bőven a történetben, de muszáj volt neki fejedelemnek, törzsfőnek, királynak, császárnak, mi egyébnek lennie.
Hát vagy akart ugyan, de nagyon veszélyes volt a dolog, és fenyegetett.
Nyilván az is egy szenvedés nyomást jelent, hogyha van valamilyen fajta fenyegetettség. Mindig szenvedés.
Hát a degeneráció is, hát ilyen közegben létezni, az sem lehetett felhőtlen.
Hát bizonyára egy sajátos szociális közeg volt az is, mint ahogy a mai elitbe tartozni is egy sajátos szocializációs közeg, nagyon más, mint a széles tömegek létélménye.
Tehát amiről lehet szenvedni itt is, és lehet szenvedni ott is.
Mindenhol lehet szenvedni. Ugye nyilván fizikai fájdalom, mindig szenvedést szül, ezeket ugye végig sorolhatjuk. Kiki mástól szenved? Ha mondjuk egy rabszolga elfogadta az ő pozícióját, esetleg a római birodalom rabszolgája volt, ahol bőven volt arra példa, hogy valaki kiemelkedjen a rabszolga státuszból, akár még állami pozíciót is később betöltsön, bár arra ugye azért ritkább a példa, akkor akár ezt megélhette. A szorgalmam, a tehetségem által előre léphetek, van reményem, van mobilitás, tehát hogy akkor juthatok valamerre. Tehát akkor az nem feltétlenül kellett szenvedésként megélni, hanem megélhette úgy is, mint egy adottság, mert valamit kezdek, és akkor jutok egy jobb helyzetbe, belépek a hadseregbe, ha erre lehetőségem van, és akkor azzal polgárjogot szerzek, vagy gladiátorkodom, és ott sikeres vagyok, és akkor azzal szerzek polgárjogot, vagy a gazdámnak a birtokán mondjuk tudok írni, olvasni, hogy megtanulok, és akkor ott az adminisztrációba segítek, és akkor azzal nyerek majd polgárjogot, aztán fizetést akár későbbiekben, mert voltak rabszolgák, akik egyébként kaptak fizetést, még ilyen is előfordult.
Hát nyilván ez volt a kisebbség, de hát ha gondolunk később a nagyvárosok nyomorára, nyomor negyedeire, hát azért ott is szép számmal.
Ez a szenvedéshez hagyd térjek én is vissza, hogy az előbb ugye egy ilyen szomorú képet festettem le, de azért rengeteg szociológus kutatja ezeket a menekültáboroknak a lakóit. És nagyon egyértelmű megállapítások, hogy az ott úgymond állampolgárságuktól megfosztott és ilyen értelemben jogaiktól megfosztott gyermekek egyrészt erről mit sem tudnak, egyáltalán nem szenvednek ettől, hiszen számukra ez nem jelent semmit. Ők egy nagyon jó közösségi élményt, ők ebbe születtek, nekik ez a természetes közeg, hogy sátortáborokban élnek, ott ugyanúgy kialakulnak a bandák, a gyermektársaságok, az iskolák, a foglalkozások, a hasznos tevékenységek, és mondhatjuk, hogy ezek ilyen őstársadalmak szintjén teljesen a minden egyéb civilizációtól és társadalmi berendezkedéstől független, hát de furcsa módon zárt területen létrejött zárt táborok. mint egy rezervátum, ehhez lehetne leginkább hasonlítani. De most, aki ilyen közösségbe ér, egy ilyen rezervátumban, elzárva minden egyéb civilizációs formától, jogtól, törvényektől, stb., itt kialakulnak a saját belső törvények, még egyszer a belső közösségek, és önálló életet tudnak élni. Ez már a mi civilizációnknak a problémája, hogy mit kezdünk ezzel? Tudjuk ezt integrálni? Ez egy köztes állapot, hogy tudjuk ezeket az embereket visszasegíteni később, hogy ők integrálódjanak egy civil társadalomba, és egyáltalán akkor az melyik civil társadalom lesz, és ott mi lesz a berendezkedődés? Ugye a konfliktus mindig az okozza, amikor hirtelen ebből kikerül valaki, és ott szembesül, hogy atya úristen, hát ilyen társadalom is van, ahol jogaim vannak, ahol polgárra lehetek egy civilizációnak, ahol engem esetleg megbecsülnek, tanítanak, amiket mi alapvető emberi jogoknak tartunk, hogy a tanuláshoz való jog, hogy a szabad mozgás.
Hát amikor szembesül azzal, hogy mindez is lehet.
Hogy mindez is lehet, amiből ő ott nem lesz, és na abból van mindig a szenvedés. Amikor, hogy úristen, eddig én hogy éltem, vagy hogy élhettem így.
Hát igen, tehát hogy ez egy nagyon viszonylagos kérdés, hogy ki mit él meg szenvedésnek, mégis bátortalanul mondjuk ki, mert ugye mi egy jó szituált közegben éljük a nagyvárosi mindennapjainkat, mondhatni.
Hát mi más dologtól szenvedünk, mint ők.
Mi a nagyvárostól szenvedünk?
Adott esetben a nagyvárostól szenvedünk, mert nagyon sok más dologtól. Tehát, hogyha ilyen modern párhuzamokat hozunk, akkor az egyik a menekültek, a másik pedig ugye a harmadik világ egy tár izsért dolgozó munkásai a bányákban, meg a textilüzemekben, meg mindenféle vegyi üzemekben, akik a gyerekeiket hátrahagyva mennek el azért dolgozni, mint innen nézve fillérekért, hogy a gyerek majd esetleg tanulhasson, és akkor neki már ne így kelljen élni, és adott esetben 10 évekig nem is látják a gyereküket. Tehát egy ilyenfajta adós rabszolgaság is egyébként van, amit persze nem hívunk így, de nagyon hasonló az adós rabszolgaság intézményére ez a fajta működésmód, ami az alapja egyébként nagyon sok tekintetben a nyugati jólétnek. Azt is akkor talán itt el lehet mondani, hogy az erőforrás szűke és bősége az a társadalom szerveződést az több módon is érinti. Az erőforrás szűkösség az mindig, ahogy mondtam korábban, egy hierarchizáltabb, zártabb mai fogalmainkkal, vagy olyan államelméleti fogalmakkal, akkor egy diktatórikusabb irányba szokott szerveződni. Hogyha erőforrás bőség van, akkor nyílik lehetőség az ilyen szabadabb, lazábban szerveződő mai fogalmakkal demokratikus társadalmi szerveződésre. Ugye ez mindig egy ilyen vagyoni kérdés is. De a demokráciáknak például mindig megvan az a tulajdonsága, az ókor óta megvan az a tulajdonsága, hogy mindig van egy nagy, egyébként viszonylag jogfosztott réteg, aki azzal a polgárjoggal biztosan nem rendelkezik, ahol a demokratikus polgárok viszont igen, ahol ők élnek, aki kiszolgálja, aki megtermeli a javakat, és ezáltal van elég ideje a demokrácia polgárának akár a közügyekkel, vagy bármi mással is foglalkoznia.
És akkor, bocsánat, el is jutunk oda, hogy maga az, hogy állam, hogy megszületik egy ilyen civilizációs vívmány, hogy egyáltalán van állam, van államiság. Ma a legtöbb ember nyilván egyrészt nem is tud erről, vagy nem veszik tudomásul, vagy nem is tudja, hogy mit kéne tudomásul vennie, mert sajnos a közoktatás tárgyai közül a társadalomtudomány oktatása az hiányzik. Az, hogy mit jelent az, hogy egy állampolgári jogokkal rendelkezel, vagy egyáltalán, hogy egy állami szervezet létezik, ami biztosítja neked azt a például jogi környezetet, amiben egyáltalán létezhetsz, az emberek ugyanolyan természetesnek veszik ezt, mint a levegőt, amit belélegzünk, egész addig, amíg ezt valaki el nem veszi tőlük, és nem kezd el a szabadságukba korlátozni. Mindig vannak azért ilyen korlátozások, mikor az emberbe felébred valami igazságérzet, hogy hát ez nem lehet így, hogy most ezt is elveszik, meg ezt is elveszik, és az érdekes, hogy az emberekben az igazságérzet azért ott van, amikor tudomásukra jut, hogy valami, ameddig volt, az megszűnt. De érdekes, hogy csak akkor.
Hát és csak annak a rétegnek többnyire, legalábbis mi felénk, amelyiket éppen érinti, de a másikkal kevéssé szolidáris, ahogy látjuk az elmúlt időszak történéseit is. Itt most befejezzük, mert hogy az óra végére értünk, Maier Máténak és Tarmence Lászlónak köszönöm, ahogy a hallgatóinknak a figyelmet. Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám voltak ma is a munkatársaim. Innen folytatjuk a következő héten. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.